Hogy milyen is, miben áll az egészséges vallásos tapasztalat, nem is lehetne másképpen beszélni, mint a Biblia alapján. A Bibliában annyira pontos, és megint csak ezt a kifejezést tudom használni, érzékeny megfogalmazások és szemléltetések vannak, hogy csak is ezekre támaszkodva lehet igazán felvázolni, hogy mi is az, hogy egészséges vallásos tapasztalat, és melyek a lépései és a fokozatai annak, ahogyan egy ember elindul az Isten keresésére, és hogyan jut végül egészen célba ezen az úton. Az első két alkalommal a következőkről beszéltünk. Először is arról, hogy mi készteti az embert Isten keresésére, és megállapítottuk, hogy bár valójában minden embernek igen nyomós oka van arra, hogy elinduljon keresni az Isten, mégiscsak az emberek egy része lesz kereső, és hogy még a keresők egy jó része is megtorpan különböző okok miatt ezen az úton, és még a keresőknek is csak egy része lesz olyan igazi, álhatatos, eltökélt Istent kereső. Aztán második alkalommal arról beszéltünk, hogy egy Isten kereső hogy indulhat el, milyen úton, módon próbálja keresni, vagy próbálhatja keresni az Istent, milyen útjai és milyen tévútjai vannak az Isten megismerésének. És a mai alkalommal pedig most harmadszor Isten megtalálásának a tapasztalatáról szeretnénk beszélni. Gondolom, még többen emlékeznek arra a bibliai igére, amit mindjárt az első alkalommal idéztünk, egy nagyon egyszerű, de mégis sokat mondó ígéret, akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Hát most arról szeretnénk beszélni, hogy hogyan történik ez a megtalálás. Szeretnék mindenekelőtt rámutatni arra, hogy a keresés azért sohasem egyszerűen az embernek a produktuma és az embernek a cselekedete. Úgy tűnik látszólag, de mégsem egészen. Szeretném idézni Pál apostol rómaiakhoz írt levele 3. fejezetéből azt a pontos diagnózist, hogy milyen állapotban vagyunk mi emberek, milyen az Istenhez való viszonyunk, ha csak magunkra vagyunk hagyva. Csak magunktól. Mire vagyunk képesek az Istenhez való, vagy az Isten kérdéshez való viszonyunkban. Így olvasom a római levél 3. fejezetéből a 10. és a 11. verset. Amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent. Hát én attól tartok, hogy többségében ma is ez érvényes, ha az egész emberiséget nézzük. Ahogy úgy rátekintünk és összképében nézzük a dolgot, azt mondhatjuk, hogy csak nem nincs, aki keresse, és aki megértse az Istent. És miért van az, hogy mégis lesznek emberek eltökélt és szorgalmas Istent keresők? Az az igazság, hogy nem csak az ember indul el ebbe az irányba, sőt, ezt megmondani sem lehet, hogy is van ez a dolog. Sőt, azt kell mondanunk, hogy a késztetés az valójában az Istentől jön, egy nagyon titokzatos folyamatban, de minden esetre két felől indul a keresés, mert egyrészt az ember keresi az Istent, másrészt idéztük ugyancsak már mindjárt az első alkalommal a 14. Zsoltár 2. versét is, amely arra utal, hogy Isten ugyancsak keresi az embert, keresi az őt keresőket. Ugye Isten letekint a mennyből, hogy meglássa, van-e értelmes Istent kereső. De a Bibliában találkozunk még más kifejezésmóddal is, és itt láthatjuk, hogy milyen érzékenyek és milyen különlegesek a bibliai megfogalmazások és meghatározások. János evangélium a 6. fejezetének a 44. versében találjuk Jézusnak az egyik kijelentését, aki ezt mondta, senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az én atyám vonja azt. Nem szabad félreérteni az igét, mert esetleg valaki úgy értelmezi, hogy ezek szerint Isten úgy válogat az emberek között, és egyeseket vonz, és másokat nem vonz. Jézusnak a mondása arra utal, hogy mindig van előzménye annak, ha valaki elindul és előre halad az Isten keresésén, és végül hozzámegy. Azt mondta, aki hozzám jön, nem jöhetne másképpen, mint hogy ez annak az eredménye, hogy az én atyám vonja őt. Érdekes kifejezés az, hogy az Isten vonja az embert. De ha mondjuk azt mondanánk, hogy ez hasonlít a mágnes vonzásához, rossz hasonlatot használnánk. Mert ugye a mágnes az ellenállhatatlanul vonz mindenféle fémet, de az Isten nem ellenállhatatlanul vonza az embereket. Hanem mondhatnám, ez a vonzás, ez egy borzasztó, finom, bonyolult folyamat, mert Isten sohasem sérti meg az embernek a szabadságát. A Biblia törvényként mondja ki, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ugyancsak egy másik helyen ilyen finoman mondja, hogy Isten az akarást munkálja az emberben. Vagy úgy is mondhatnám, hogy azt a bizonyos szomjúságot. Ugye milyen érdekes kifejezések ezek? Mi emberek hajlamosak vagyunk egy kis erőszakosságra. Valamit el akarunk érni a másiknál, megfogjuk, aztán csinálja. Ugye? De valakinek az akarását munkálni, a szomjúságát munkálni, annélkül, hogy a szabadságát megsértenénk, ez egy csodálatos munka. Ez valami, mondhatnám, isteni bölcsességet igénylő, és isteni erkölcsi tökéletességet igénylő munka. Tehát így mondja a Biblia, hogy egyik oldalról elindul az ember keresni az Istent, és nincs is tudatában, hogy a szomjúságát és az akarását Isten éleszti, pedig a valójában a másik oldalon Isten is keresi őt, és vonja őt. Úgy is fogalmaz a Szentírás másút, hogy Isten ellenségeskedést szerez az emberben a bűnnel, amit a Biblia az önzéssel azonosít, minden rossznak a gyökerével. Tehát valahol az ember erkölcsiségében dolgozik, illetve inkább így mondanám, hogy felkelti az ember erkölcsi gondolkozását, és az embernek taszítóvá válik a rossz, az önzés, a bűn, és vonzóvá az ezzel ellentétes erkölcsi magatartás. Ez is milyen érdekes kifejezés, nem, hogy ellenségeskedést szerez. Nem azt mondja, hogy beleinjekciózza a gyűlöletet, vagy az ellenszenvet a rosszal szemben, hanem csak azt mondja, úgy munkálja benne ezt az ellenségeskedést, hogy micsoda finom vagy tökéletes isteni eszközökkel, nehéz megfogni és nehéz megfogalmazni, de az ember elidegenedik dolgoktól, más dolgok pedig vonzák. Alakul az erkölcsi gondolkozása, az ízlése, a vágyai. Tehát ez mindenképpen, még egyszer mondom, két irányú folyamat, míg egy ember eljut az Isten megtalálásáig. De most pontosan ez a kérdésünk, hogy hogyan jön létre a találkozás a két irányú folyamat eredményeképpen. Ha pontosabban akarok fogalmazni, akkor úgy kell mondanom, hogy az első és meghatározó találkozás. Mert később is vannak az emberek egy nagy tapasztalat, hogy mikor szinte kézzelfoghatatlanul érzi a láthatatlan Istennek a jelenlétét, vagy a beleavatkozását az életébe, de az első és meghatározó találkozás, aminek mi az eredménye? Megpróbálom úgy összefoglalni, ugye itt szinte keressük a szavakat, vagy a pontos megfogalmazást. Hát ennek az eredménye, hogy az ember meggyőződik Istennek a valóságáról, vagy így mondhatnánk, a valóságos létezéséről. Ez egy megingathatatlan bizonyossággá lesz számára. A második dolog, hogy kap egy látást Istennek a tökéletes erkölcsi lényéről. Egy harmadik dolog, hogy ehhez tartozik, ezzel az Isten erkölcsi lényével függ össze, hogy arról is meggyőződik, hogy őt a rengeteg ember között az egyet is, esetleg mások szempontjából nagyon parányi és jelentéktelen embert is, az Isten ismeri. És értően is együttérzéssel viszonyul hozzá. Erről is meggyőződést szerez. Ez az, mint az Isten erkölcsi lényének az egyik különleges és rendkívüli vonásáról. És ahogyan egy látást kap az Isten erkölcsi lényéről, ennek fényében az ember meglátja a maga méltatlanságát, vagy úgy is mondhatnám az elveszettségét. Nagyon-nagyon nagy ellentétet érez önmaga és Isten között. És akkor van egy nagyon érdekes dolog, hogy pont mikor ezt az ellentétet, ezt a távolságot, maga mondhatnám félelmetes méltatlanságát az Isten erkölcsi lényéhez képest élesebben látja, mint valaha, pont akkor kap mégis bátorságra, olyan mély bizalom ébred benne Isten iránt, hogy a távolság egy különbség ellenére mintegy kinyújtja a kezét, hogy az Istennek a segítségét kérje az egész további életéhez. Mintegy igényelje Istennek a jelenlétését és a segítségét a további életében. Na, ez az első és alapvető találkozást többféle kifejezéssel jelöli a Biblia. Nevezi újjászületésnek. Nevezi megtérésnek. Itt is hozzá kell tennem azt a szót, első és alapvető megtérésre gondoljunk, mert egyébként a megtérés is többször lehet az ember életében ilyen fordulatszerű, pozitív irányba tartás, de az első és alapvető megtérés. Nevezi megigazulásnak, ez sem egyszer van az életében, mondhatnám, hogy az első és alapvető megigazulás, vagy a bűnbocsánat tapasztalatának az elnyerése, úgy is mondhatnám, hogy hitre jutás. Hát mi most itt megmaradunk ennél az újjászületés szónál főleg, mert ez nagyon kifejező szó, és ezt mindenki meg tudja jegyezni, és majd látjuk, hogy Jézus milyen rendkívül fontos kijelentéseket tette ezzel kapcsolatban. Ugye, ha halljuk ezt a szót, hogy újjászületés, eszünkbe juthat rögtön a testi születés is, ugye, ami szintén egy csoda, egy misztériumnak is szokták mondani, de azért le tudjuk, ugye, bizonyos mértékig természetes folyamatként tudjuk értelmezni, de amit a Biblia így mond, hogy újjászületés, az eredeti újszövetségi görög szó, az ugyanilyen jogon így is fordítható, hogy felülről születés. És ezzel már is érzékelteti azt, hogy ezt a csodát nem lehet teljesen emberi okokkal, vagy egy természetes emberi folyamatként levezetni. Itt természet feletti működésről van szó, ez egy felülről születés. És az eredménye a megtérés. Ugye a megtérés, az kifejezés az érem másik oldaláról is nézi a dolgot. Ugye mondhatom azt is, hogy újjászületés is eredmény, az eredményt is jelölhetem ezzel a szóval, de emberi tapasztalat szerint, így kívülről nézve valakinek az életét és a belső tapasztalatát nem ismerve, azt látja az ember, hogy egy fordulat van, egy 180 fokos fordulat egy embernek az életében, megváltozott az élet célja, megváltozott az élet felfogása, az élet gyakorlata, mint hogy csak egy teljesen új ember lenne. Legalábbis belülről, és a cselekedetét és az életvitelét illetően. Hogy mekkora jelentősége van ennek az újjászületésnek, ezzel kapcsolatban Jézus szavait szeretném idézni. János evangélium a 3. fejezetéből olvasom, a 3. és az 5. versben. Tehát János evangélium a 3. fejezetében így hangzik a 3. vers. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg Isten országát. Ugyancsak ugyanebben a beszélgetésben mondja szintén Jézus, 5. vers, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ugye azért van így, hogy víztől és lélektől, mert ugye az első keresztény századokban még csak felnőtt keresztséget gyakoroltak, és az újjászületéshez, a megtéréshez kapcsolódott a keresztség. Ezért mondja Jézus így, hogy víztől és lélektől. A változás a 4. század végétől fogva következett be, ugye 380-ban megszületett a törvény, ami államvallássá tette a kereszténységet, és ennek az egyik mondata így hangzik, minden római állampolgár köteles felvenni a keresztény hitet. Ugye nem sok fantázia kell hozzá, hogy ez már értelmetlenné tette a megtérés vagy újjászületés nyomán bekövetkező vagy igényelt felnőtt keresztséget, ha így is úgy is minden római állampolgár köteles felvenni a keresztény hitet, akkor ennek a leegyszerűsítéseként lett fokozatosan általános gyakorlattá a gyermekkeresztség. De idézném Jézusnak egy másik igéjét is, ami a megtérés szóval lényegében ugyanezt mondja. Máté evangélium a 18. fejezetének a 3. verse így hangzik, ha meg nem tértek, semmiképpen nem mentek be az Isten országába. De akár egyik kifejezéssel, akár az újjászületés, akár a megtérés szót alkalmazva Jézus azt mondja, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát, és aki, ha meg nem tértek, semmiképpen nem mentek be az Isten országába. Nagyon erős kifejezések ezek. Azt mondja, nem léphet az ember igazán kapcsolatba Istennel, nem léphet igazán kapcsolatba a mennyei világgal, ennélkül a tapasztalat nélkül. Ugye ezek a kijelentések a zsidók egyik főemberével, írástudójával, Nikodémussal való beszélgetésben hangzottak el. Ő kereste fel egy éjjel Jézust még szolgálata elején, és olyan fontos ez a dolog, hogy Jézus még harmadszor is elmondta, a 7. versben olvassuk, itt is egy nagyon nyomatékos szót használt, szükség néktek újonnan születnetek. Azt hiszem, nagyon meggyőzőek ezek az igék. És hozzáteszem, hogy én nagyon mindig úgy elszomorodom, hogy miért nem erőteljesebb a keresztény bizonyságtételben, vagy a keresztény igehirdetésben az erre való rámutatás. Hiszen ha ennélkül egy ilyen hiteles, ennek a hiteles tapasztalata nélkül senki sem tud igazán Istennel kapcsolatba lépni, és senki sem juthat el majd az Isten színről színre látásáig, vagy ebben az életben sem tudja az Istent igazán megérteni, akkor ezt mindenkinek a tudomására kell hozni, nem? Hiszen ez annyira lényeges dolog. Amikor Nikodémus aztán ámulva kérdezte Jézustól, hogy mi módon lehet ez a dolog, akkor Jézus olyan szeliden azt mondta neki, Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? És én attól félek, hogy nagyon sok keresztény, netán nagyon sok keresztény tanítónak is hangozhatna ma ez a szerint szó, hogy hát Izrael tanítójaként, vagy keresztényként nem tudod ezeket? Hát nézzük meg most egy kicsit még közelebbről, hogy tulajdonképpen ez a bizonyos újjászületés egész pontosan hogy megy végbe, mint az Istennel való első és alapvető találkozás. Jézus ajkán ez a mondat is elhangzott a Nikodémussal való beszélgetésben, amikor ugye tovább érdeklődött, hogy történik ez. Azt mondta, a szél fúj, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy. János evangélium a 3. fejezetének a 8. versében találjuk ezt az ígét. Tehát ugyanazt mondja itt Jézus, mint amire mi is utaltunk, hogy mindig van előzménye az újjászületésnek. Emberek sokszor úgy gondolják, hogy ha valakinek az életében van egy megtérés, az csak valami drámai esemény lehet, és egy ilyen hirtelen fordulat. Ugye ismerjük biztosan ezt a mindennapi szóhasználatban is gyakran elhangzó kifejezést, amely egy bibliai történetre épül, a pálfordulás. És sokan azt mondják, na hát ott a hirtelen megtérése Pálnak. Na de ha valaki jobban megfigyeli, hogy mit is mondott Isten neki, ugye mi volt az a szó, amit hallott, hogy nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod, ez egy pillanat alatt belevilágít abba, hogy nála is volt előzménye ennek. Mindenkinél van. És minden egyénnél másképpen. És a hosszúsága is másmilyen. Mondhatnám, hogy lehetnek emberek, akiknél gyerekkorba kezdődik az előzmény. Bizonyos gondolatokkal, vágyakozásokkal. Ez a szél először talán csak egy kis lebbenés, csak egy kis szellő lebbenés. De egy dolgot nagyon kell hangsúlyoznunk, hogy végül a szélnek ez a fújása egy nagyon intenzív szakaszba ér. Akkor már a szél nagyon erős, teljesen és dinamikusan fúj. Van, akinél mindjárt egy ilyen intenzív szakaszba lép. Van, akinél egy hosszú-hosszú fokozatos eredmény, van, akinél nagy kihagyások vannak, semleges időszakok vannak. Ahány emberi egyén, annyira különböző. De az biztos, hogy a végén van egy intenzív, erőteljes szakasz, amikor a szél, ahogy mondtam, nagyon dinamikusan dolgozik az ember életében. Persze nagyon érdekes az, hogy ugye a Biblia eredeti, az Új Szövetség eredeti nyelvénél, az Új Szövetség görög nyelvnél a szél szó és a lélek szó egyaránt pneuma. Tehát ugyanúgy lehetne fordítani ezt az igét így is, hogy a lélek fúj, és itt a Szent Lélekre utal, nem csak úgy, hogy a szél fúj. Tehát mondhatjuk így, hogy az Isten lelke dolgozik az emberért, először csak nagyon finom kis benyomásokban, érintésekben, végül pedig ez egy nagyon intenzív vonzási szakaszba torkollik. És azt mondhatjuk, hogy ez az intenzív szakasz aztán egy eseményben végződik. De az eseményen nem feltétlenül egy külső eseményt kell érteni, hogy valami látványos csoda történik vele, vagy valami egészen különleges dolog. Esemény lehet egyszerűen csak belső esemény, de az biztos, hogy fordulópont. Ettől fogva ő egy másképpen gondolkozó, másképpen viselkedő új ember. És ezért nézzük meg most a közelebbről bibliai igék és példák fényében ezt a bizonyos újjászületést. Már az első alkalommal is idéztünk a kereséssel kapcsolatban két rövid példázatot Jézus tanításaiból, és most újra elolvasom. Máté evangélium a 13. fejezetéből idézem a 44-től a 46. verset. Ismét hasonlatos a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejti azt, és afelett való örömében elmegy, és eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet. Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres. És találván egy drága gyöngyre, elment, és mindenét eladván, amilyen volt, megvette azt. Ugye olyan összefüggésben idéztük, hogy van ember, aki meglepetésszerűen talál, van, aki tudatos kereső, valaki öntudatlan, de most azt figyeljük meg, hogy mind a kettőben ott van a megtalálás pillanata. És ha valaki nagyon odafigyelt, mit vett észre, hogy a megtalálás mivel jár? Két dolog azonos még a példázatban. Mindegyikben ott van az öröm, és az, hogy akár mindenét odaadná azért a kincsért, amit talált. Tehát egy óriási készség, tehát öröm, és egy hatalmas készség arra, hogy akármit odaadna, akármit vállalna azért a kincsért, amit most megtalált. És szeretnék további, most már nem példázatot, hanem konkrét példát idézni a Szentírásból. Az egyiket Lukács evangélium a 10. fejezetéből idézem. Egyiket sem magyarázzuk itt részletesen, csak szeretnék bizonyos jellegzetes pontokra rámutatni. Lukács evangélium a 19. fejezetéből idézek egy rövid kis történetet. Az első verstől így olvasom. És bemenvén Jézus átment Jerikón. És ímé volt ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak, és fővámszedő volt és gazdag. És igyekezett Jézust látni, ki az. De a sokaságtól nem láthatta, mivel hogy termete szerint kis ember volt. És előre futván felhágott egy eperfüge fára, hogy őt lássa, mert arra volt elmenendő. És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus látta őt, és mondta néki, Zákeus, hamar, szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. És sietve leszállt, és örömmel fogadta őt. És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, mondván, hogy bűnös emberhez ment beszállásra. Zákeus pedig előállván mondta az úrnak, Uram, ím én minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mondta pedig néki Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az ember fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Lehet itt valamit látni ennél a Zákeusnál, aki fővámszedő volt, tehát egy gazdag ember, aki a hódító rómaiak szövetségese volt, és tőlük megvásárolva a vámszedés jogát, Jerikónál szedte a vámot. És mint a vámszedők általánosan abban a korban, ő is, mint a saját szavaiból kiderül, sokszor igyekezett jogtalanul vagyont szerezni és visszaélni a helyzetével. És látjuk itt valahol ennek a Zákeusnak az esetében, hogy fújt a szél. Nem tudjuk, hogy mikor és mennyit. Egy nagyon rövid kis dolog utal erre a szövegben. Azt mondja, hogy híre jött, hogy Jézus Jerikón fog keresztül haladni, és ő igyekezett őt látni, hogy ki az. Mit lehet ebből következtetni? Hogy hallani feltétlenül hallott felőle. Eljutottak hozzá hírek, nem tudjuk, tanításairól, cselekedeteiről, és itt így fújt a szél, hogy ő benne egy nagyon komoly vágy ébredt, hogy ő szeretné látni, hogy ki az, hogy ez mennyire erős volt ez a vágy, az abból derült, hogy kistermetű ember lévén nem röstelt elé futni a menetnek, és fölmászni egy eperfára, mert ő így pont telibe szembe szerette volna a lombok közül látni, és zavartalanul megszemlélni, hogy ki az, aki felül bizonyos dolgokat hallott. És létrejött a találkozás. Jézus el is mehetett volna a fa alatt. De íme, hogy a keresés két irányú. Ugye? Úgy is fejezte be Jézus, hogy ő azért jött, hogy megkeresse, és megtartsa azt, aki elveszett. És Jézus föltekintett a fára, és azt mondta, hamar szállj alá, mert a házad vendége szeretnék lenni. És mi villant fel ekkor Zákeus előtt? Nézzük meg azt a mozzanatot, az Isten erkölcsi lénye, ami egész más, mint az embereké. Őt a vallásos elit teljesen megvetette. De most ő itt rájött, hogy őt személyesen ismeri. És nincsenek előítélete, és mögé néz az ő taszító rossz cselekedeteinek is. És pontosan észre tudja venni az őszinte vágyat az életében. Ezt valami döbbenetként élte át Zákeus. Fölvillant előtte az Isten igazi erkölcsi lénye, hogy ő teljesen más, mint az emberek, akár a vallási élet képviselői. És itt van ez a jellegzetes mozzanat, örömmel szállt le a fáról, és örömmel fogadta őt. Aztán még látunk itt egy eseményt. Látunk itt ilyen megtérésszerű fordulatot. Nem kellett itt már Jézusnak mondani semmit. Itt már látjuk, hogy milyen viharos sebességgel következnek ezek a dolgok. Megállt az egész tömeg előtt, és azt mondta, hogy én minden vagyonom felét most a szegényeknek adom. És ha én valakitől valamit jogtalansággal elvettem, négy annyit adok helyébe. Megkérdezem, elég nagy fordulat egy ember életében, ezt nyilvánosan megvallani, eltökélni, megvalósítani. Tehát ebben a kis rövid történetben ennyire láthatjuk, hogy ennek az újjászületésnek ezt a titokzatos, de az ember egész lényét megragadó, felkavaró, megváltoztató hatalmát. Említenék egy másik nevezetes történetet, és abból csak egyetlen mozdanatot emelek ki, ezt nem is olvasom, mert gondolom, hogy nagyjából ismerős. Ugye az a bizonyos lator, akit Jézussal együtt feszítettek meg, az egyik a kettő közül, aki sokan látom, hogy nem veszik figyelembe, hogy a Bibliában pedig olvassuk, hogy először mind a két bűnöző szidalmazta Jézust, akit vele együtt feszítettek meg, mondván, hogy hát szabadítsd meg magadat, meg minket is, ha te vagy az Izrael királya, te vagy a messiás, de az egyik fokozatosan elcsendesedett. Ugye 6 óra zajlott le ott, nem, pontosan nem jegyzi a Biblia mikor, de bizonyos idő múlva megszólalt ez a lator is, és rászólt a társára, és azt mondta, hogy hát hagyd abba, hát mi ugyan méltán szenvedünk, mert a cselekedetünk méltó jutalmát vesszük, de ő semmi gonosz nem cselekedett. Aztán odafordult Jézushoz, és azt mondta, Uram, emlékezzél meg majd rólam, amikor eljössz a te országodban. Nem tudjuk, hogy a szél hogyan fújt előzőleg ennek az embernek az életében. Itt aztán tényleg erről nem szól a történet, de nagyon valószínűnek kell tartanunk, hogy olyan nem volt olyan ember akkor Palesztinában, aki Jézusról ne hallott volna. Ugye hiszen 3,5 éven át rótta az országot, és a döbbenetes cselekedetei és az egyedülálló tanításainak a híre eljutott. Lehet, hogy ő sok mindent hallott, senki nem látta, és ma se tudjuk, hogy ő ebből se lehet kiolvasni, hogy erre lelkében hogy reagált. Tehát ez esetben titok és homály fedi, hogy a szélfújása hogy volt az életében. De minden esetben ott volt egy nagyon intenzív szakasz, mert látott valakit, aki totálisan másképp viselkedik ebben a döbbenetes élethelyzetben, mint bárki más. Ő benne ott megerősödött, hogy ő semmi gonosz nem cselekedett, ez egy bűntelen ember, és valóban ő a messiás. Összeálltak dolgok benne. És megkérdezem, nála is látjuk azt a mondanatot, hogy miközben az Isten erkölcsi lényének a csodája, jól egy látást, egy látomást szerez, ennek a tükrében meglátja magát. Ez egy nagy dolog, mikor valaki azt mondja, hogy én méltán szenvedek, megérdemlem a keresztfeszítést azért, amit cselekedett. Nagy dolog, óriási dolog. Ugye az előzetes lázadással szemben. És ami a legcsodálatosabb az egészben, amit mondtam, mikor ekkora távolságot lát az ember önmaga is Isten között, ennyire semminek, sötétnek, elveszettnek magát az Isten erkölcsi lényének a tökéletességével szemben, pont akkor van bátorsága a kegyelmért és a segítségért folyamodni. Na ez az újjászületésben egy csodálatos mozzanat. Hányszor mondják azt emberek, ó, én olyan méltatlan ember vagyok, ha van is Isten, meg szükségem is lenne rá, de én hol jövök ahhoz, hogy... És mikor valaki ennyire élesen látja meg a különbséget, pont akkor mégis bátorsága, reménysége van hozzáfolyamodni és a segítségét kérni. Mint ahogy ő is mindezek után, hogy én méltán szenvedek, és én megérdemlem ezt. Te pedig semmi gonoszt nem csinált, és ő a messiás, aki nem, hogy eljön az ő országába. Ugye ilyet sem mondhatott volna, ha előző, itt árulkodik egy kicsit, hogy azért hallott sok mindent Jézus tanításaiból. És akkor megszólal, és azt mondja, hogy emlékezzél meg róla, amikor eljössz a te országodba. Mert kegyelmet kérni. És szeretnék még egy harmadik történetre is röviden utalni, illetve egy példázatból kiemelni egy részletet. Ez egy nagyon nevezetes példázat, a tékozló fiú példázata. És ebben a példázatban a találkozás van a középpontban. Ugye ezt mindenki látja. Ugye Jézus az atya és a tékozló fiú találkozásában az Isten és az ember, az Istenhez térő ember és az Isten találkozását rajzolta meg. És honnét tudjuk még biztosan, hogy itt az újjászületés tapasztalatáról van szó. A 24. versben Lukács evangélium a 15. fejezetében azt olvasul, hogy az apa végül ezt mondja, hogy ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Márpedig az újjászületést a Biblia gyakran pont ezekkel a kifejezésekkel érzékelteti, hogy ez akkora változás egy ember életében, mint hogyha meghalt volna egy korábbi életnek, korábbi dolog, és feltámadt egy új életre. És ez olyan, hogy elveszett és megtaláltatott. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a példázat az újjászületés tapasztalatát írja le, és az Istennel való találkozásnak a nagy tapasztalatát. Lukács evangélium a 15. fejezetéből csak kis részleteket olvasok. Így olvasom, hogy ugye ez a bizonyos tékozló fiú, aki nagyon elment a végsőkig az apjával szembeni hálátlanságban, arcátlanságban mondhatnánk. Ugye kiderül, hogy apja életében kikövetelte a ráeső részt, aztán elment, paráznanőkre költötte, dobzódva élt, és mikor éhezett és semmije se volt, akkor... Így olvassuk itt a Bibliában, a 17. verstől, mikor aztán magába szállt, mondta, az én atyámnak mi sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig éhen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom néki, atyám, vétkeztem az ég ellen is te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És felkelvén elment az ő atyához. Mivel azonosíthatnánk az eddigiek alapján az eddigi leírást, hogy a szél fújt. Ugye azt mondja, magába szállt. Kezdett a gondolkozása megváltozni. Az eredeti bibliai kifejezés, a megtérése, az egyik kifejezés, a metanója, az azt jelenti, hogy az elme megfordulása. Látjuk, hogy kezdte pont fordítva látni a dolgokat, mint addig. Mert azért költözött el messze vidékre az apai háztól, mert ezt nagyon rossznak tartotta. Most meg elkezdett azon gondolkozni, hogy ott még a béresek is bővölködnek kenyérben. Egy ideig nagyon, nagyon nagyszerűnek tartotta a maga életmódját, életörömeit, most viszont azt mondta, hogy én itt éhen halok meg. És kezd benne egy ilyen belátás derengeni, hogy hát én most már nem is vagyok méltó, hogy az én atyám fiának hivattassam. És ami a különös, itt is látjuk ezt a bátorságot, hogy hát ilyenkor aztán elsüllyedne szégyenébe, ugye, hogy ezt mind fölméri meg. Saját iszonyú bűnével, meg tévedésével szembesül, mégis azt mondja, felkelvén elmegyek az én atyámhoz, és elmondom néki. Ugye elég egyértelmű, hogy egy vonzásnak kellett dolgozni. Egy vonzásnak kellett dolgozni a másik oldalról, hogy ő képes legyen ekkora gondolkodásbeli változásra, és egy ilyen elhatározásra jusson. Tehát azt mondhatjuk, hogy itt egy intenzív fújása történt a szélnek már, mikor ott éhezett, ugye, ahogy olvastuk, a disznók vájúja mellett, és végbe ment ez a belső átértékelése a dolgoknak, és az elhatározás, hogy visszamegy. És akkor olvassuk el, hogy zajlott le a találkozás. Tehát felkelvén elment az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátta őt az ő atya, megesett rajta a szíve, és odafutván a nyakába esett, és megcsókolgatta őt. És mondta néki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen is te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondta az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá, és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira, és előhozván a hízott tulkot vágjátok le, és együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Érzékelni tudjuk ezt a találkozást. A fiú mit képzelt el? Hogy azt mondom, hogy tégy engem olyanná, mint a béreseit közül egy. Ehelyett mi történt? Messze volt, nem mondott egy szót se. És hogy az atya elé futott, ezt hozzá kell tenni, hogy keleten egy ilyen idős, tekintélyes atya, na nem jellemző, hogy fusson. De milyen kifejezés ez, hogy messziről meglátta őt futott, ami azt mutatja, hogy várta őt. Jó a szeme, hogy már messziről észrevegye. És nem vár semmire, és megesett rajta a szíve, úgy látva a megjelenését, az előző élet minden nyomát, úgy, ahogy volt, megöleli, megcsókolja, és azonnal a fiának nevezi. Nem is hagyja végigmondani azt a szöveget, hogy hát, amit a fiú elképzelt, hogy tégy engem olyanná, mint a béreseit közül egy. És szinte vég nélkül fokozódik a szöveg, azt mondja, hozzátok el a legszebb ruhát, rögtön cseréljétek le ezt a ruhát, amiben van, és gyűrűt az ujjára, ami azt jelenti, hogy újra meghatalmazott fiú, teljes jogú fiú az atyai házban, sarut a lábára is. Hát rendezzünk nagy vendégségért, mert ez egy kimondhatatlan öröm. Ez az én fiam meghalt, és feltámadott, elveszett, és megtaláltatott. Van ennél nagyobb bizonyság, hogy az Isten és ember találkozása úgy zajlik le? Megkérdezem, emberek el tudnak képzelni ilyen találkozást? Legtöbb ember tele van ellenérzéssel Isten iránt, tele van félelemmel, tele van menekülési ösztönnel Istentől. És Jézus ezzel a csodálatos példázattal akarta érzékeltetni velünk, hogy Isten egészen más, mint ami ennek az ember képzeli. És kell, hogy a szél előbb fújjon, mert kell, hogy a vonzást az ember érezze, kell, hogy legalább derengés szintjén az Isten erkölcsi lényéről egy látást kapjon, és kell, hogy valami felülről jövő biztatás bátorítsa őt, mert ilyet nem tud az ember elképzelni, és nem lenne bátorsága, hogy így az Istenhez menjen. Ezt a fogadtatást a legmerészebb reményeiben sem tudja elképzelni. Hát így mutatta be Jézus Isten és az ember találkozásának a példázatát. Hát eddig csak bibliai példákat idéztem, de valószínűleg többen hallottak, hát ugye sok ismert személy megtérési, leírta a megtérési tapasztalatát, vagy fennmaradt ennek az emléke. Én most csak egy nagyon röviden szeretnék idézni valakitől, akinek a neve gondolom sokaknak ismerős, akiről azt mondhatjuk, hogy a világ nagy gondolkodói és természettudósai közül a legmélyebben értette a Szentírást. Ezt nyugodtan ki lehet mondani. Ez a valaki Pascal, a 17. századi nagy francia gondolkodó és természettudós. Nem tudom, valaki ismeri-e Egon Friedel, az Újkori Gondolkodás története című könyvét, a szerző egy osztrák újságíró, sajnos meghalt a második világháborúban, ugye zsidó származású volt, és amikor hát jöttek az SS-ek, hogy elvigyék őt, akkor levetette magát, emeletről is meghalt. Egy csillogó elme volt, egy rendkívüli elme. Nem azt mondom, hogy mindenben igaza van, de hihetetlen pontos éles meglátások és elképesztő műveltség, amivel ezt a könyvet megírta, és ő ebben azt írja, hogy Pascal a legnagyobb elme, akit valaha, így mondja, a Clarté, a felvilágosodás hazája, Franciaország a világnak adott, és azt írja, ha valaki a kereszténységet le akarja győzni, azt mondja, ezt érezte Nietzsche is, Pascalt kéne legyőznie, de valószínűleg már ő is rájelzett, hogy őt egyáltalán nem lehet legyőzni. Tudnélik a gondolkodásának a világosságát, a megdönthetetlen érveit, amit ugyan a töredékekből összeállított műve a gondolatok tartalmaz. Nos, Pascalnak volt egy megtérési tapasztalata, és erről nem tud senki semmi pontosat, valaki ugye így emlékezett vissza, hogy ment át a Szajnán, ment valami estére, és hogy a lovak megvadultak, és bele rohantak a Szajnába, de elszakadt a szíj, és ő a hídon maradt, a lovak pedig bele a Szajnába. De nem ez az egy esemény önmagában, hanem ezután az emlékezések szerint ő bezárkózott egy-két napra, és csak egyhuzamban Bibliát olvasott, és végül leírt néhány sort, ő elnevezte tűz éjszakának, 1654. november 23-a, így föl is írta egy papírlapra emlékeztetőnek. Abban az időben sokszor volt embereknek szokásuk, hogy bevartak valamit a kabátjuk bélésébe, és ezt haláláig Pascal fiatalon halt meg. Egyébként mindig a kabátjába bevarva hordta ezt az emlékeztető lapot, és ebbe fölírta, hogy 1654. november 23, és ebből én csak egy néhány sort olvasok. Ő csak egy néhány töredékben, nem könyvtár is lehetne szinte abból, ahányan elemezték ezt a néhány sort, ugye, amit ő itt lejegyzett, csak emlékeztetőnek magának is bevarva a kabátjába hordott. Valószínűleg többen hallottak is ebből legalább részletet, én se olvasom az egészet, csak a legjellemzőbbet. Fölírta így, hogy tűz, és alá ezt írta: Ábrahám istene, Izsák istene, Jákób istene, nem a filozófusoké és a tudósoké, Jézus Krisztus istene. Bizonyosság, bizonyosság, érzelem, öröm, béke. Ugye, tehát azt mondta, hogy itt egy teljesen más, az Ábrahám, Izsák, Jákob, meg a Jézus Krisztus istene, nem a tudósoké, nem a filozófusoké, akivel ő találkozott, és azt mondta, ez így jellemezte azt a mindent felkavaró tapasztalatot, figyeljük meg a szavakat, bizonyosság, bizonyosság. Bizonyosság az Isten létezése felől, az erkölcsi lénye felől, afelől, hogy személyesen ismer, érzelem, öröm, béke. Ahogy próbálta érzékeltetni ezt a találkozást, ezeket a szavakat írta le. Itt egy kicsit kitérnék egy pillanatra, és szeretnék majd idézni még egy másik könyvből is, ez pedig az amerikai nagy ébredési mozgalomnak a kezdeményezője, Jonathan Edwardstól való, nemrég jelent meg Magyarországon Vallási indulatok című könyve. Kicsit olyan furcsa ez a cím, én is egy kicsit fennakadtam először rajta, hogy hát milyen cím is ez, hogy vallási indulatok, mert az indulatok szót azt, ugye mi csak negatív értelemben használjuk többnyire, indulatos ember, indulatrohama van, nem tud parancsolni az indulatainak, ugye ilyen szélhasználatokban mondjuk, de aztán Jonathan Edwards elmagyarázza a könyvében egy ilyen kis egyéni antropológiát rajzol itt. Azt mondja, az ember egyik képessége a megfontolás, a megfigyelés, az értelmi elemzés, de azt mondja, van Isten adott egy másik képességet is az embernek, ami az emberi lélekben dolgozik, és én ezt most így mondanám, hogy mindent kísérnek érzelmek, vagyis azt mondja, hogy minden iránt és mindenki iránt, akivel találkozunk és amivel foglalkozunk, az ember érez vagy szimpátiát és vonzalmat, vagy ellenszenved, és hogy ez pedig így hajlamnak nevezi, vagy hajlandóságnak, és azt mondja, ezek aztán felfokozódhatnak erős érzelmekké, egyenesen indulatokká, és azt mondja, ez gyakorlatilag nem más, mint a szeretet és a gyűlölet. Az emberben felfokozhat ez a szimpátia, vagy taszító, idegenkedő érzés szeretetté és gyűlöletté, és ő pozitív értelemben is beszél indulatról, olyan felkavaró szimpátiáról, vonzalomról, ami már egy erős indulat, és így beszélő vallási indulatokról. És most olvasok tőle pár sort. Ezt írja. Ha nem buzgón gyakoroljuk a vallást, és akaratunk és hajlamaink nem fejtenek ki erős tevékenységet, akkor nem érünk semmit. Még egyszer elolvasom. Azt mondja, ha nem buzgón gyakoroljuk a vallást, és akaratunk és hajlamaink nem fejtenek ki erős tevékenységet, akkor nem érünk semmit. Márpedig megkérdezem, elég gyakori a langyos vallásosság jelensége? És ennek a hátterében az van, vagy nem is volt újjászületés, Vagy ez valahogy nagyon megfakult és elhalványult. Nem azért mondom, hogy nem könnyen mondom azt, hogy megsemmisült, majd erre visszatérek, mert az újjászületés, vagy első és alapvető megtérés, ha valaki egyszer egy ilyen találkozást átélt, az nem könnyen tűnik el az ember életéből, azt nem lehet könnyen törölni. De megfakulhat, elhalványulhat. És akkor így folytatja. A vallás dolgai olyan nagyszerűek, hogy szívünk bármely velük kapcsolatos tevékenysége csak akkor méltó természetükhöz és fontosságukhoz, ha élénk és erőt sugárzó. Olyan eleven hajlandóságot, mint amilyet a hit követel, nem kíván meg tőlünk semmi más. Éppen ezért a langymelegség semmi másban nem olyan felháborító. Az igaz hit mindig erős. És akkor idéz ilyen bibliai igéket például, mint Pál írja a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében, hogy embereknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. És idézi a Timóteushoz írt második levél első fejezet hetedik versét, hogy Isten nem félelem lelkét adott nekünk, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Tehát az előbbi idő igemiről beszél a kegyesség, az Isten félelem erejéről. A hiteles vallásosságban erő van. A valódi hit az egy hatalmas mozgatóerő. Az egy erős indulat, ami az ember életét meghatározza. És milyen érdekes a másik ige is, Isten erő, szeretet és a józanság, így is fordíthatnánk, tiszta gondolkozás lelkét adta az embernek. Milyen fontos három szó, erő, szeretet és tiszta gondolkozás. És ezért mondja Jonathan Edwards, hogy erő nélküli hit, erő nélküli vallásosság az értéktelen. Az nem változtat az emberen semmit. És láthatjuk, hogy ez az erő, ez a felülről jövő erő, amely képes az emberben hallatlan bizonyosságot, meggyőződést ébreszteni, és amely képes az emberben egy rendkívül mély szeretetet és vonzalmat ébreszteni, és ugyanakkor taszítást a bűn, a rossz, az önzés irányában, ez felülről születés. Felülről dolgozik valami erő, ami először, mint a szél, szellő vagy szél közelíti meg az ember, de amikor célbe érkezik, amikor a találkozás létrejön, erre azt mondta Pascal, ez olyan, mint a tűz. Azért nevezte tűz éjszakának is, amikor az embernek az egész belső világát felkavarja, megváltoztatja az egész embert ténylegesen. Még egyszer mondom, hogy ehhez nem kell egy drámai külső esemény, és nagyon különböző, ahogy emberek lelkében végbe megy. Van olyan ember, akit egy élettapasztalat indítja el az intenzív, a szélintenzív munkáját. Van olyan ember, aki a Bibliával kerül kapcsolatba, és a Biblia igéinek az olvasása és azok megértése fokozódik föl. Ugye ezt úgy mondja Péter apostol, hogy akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Isten igéi által, amely él és megmarad örökké. Tehát Péter apostol azt mondja, hogy az újjászületés a legtöbb esetben nagyon szoros kapcsolatban van az Isten beszédével, az Isten igéjével. Tehát lehet, hogy valakinél nem történt semmi külső dráma, de pusztán az Isten igéjével való kapcsolat, annak a hallása, annak az olvasása elő tud idézni végül egy ilyen hatalmas változást, és valóságá tudja tenni az Istennel való találkozást, noha nem látja, az fennmarad továbbra is, hogy az ember nem látja őt, de a találkozás mégis valóságá válik, és annak az eredményei is egyértelművé. És mindezek után csak arról szeretnék még szólni, hogy a Biblia hogyan jellemzi azt a mélyreható átalakulást. Ezékiel könyve 36. fejezetéből idézek. Ezékiel könyve 36. fejezetében ilyen kifejezésekkel írja le. Ezért mondom, hogy a Biblia pótolhatatlan, ha ezekről az érzékeny lelki folyamatokról akarunk beszélni, mert itt vannak azok a nagyon pontos, nagyon, nagyon szemléletes megfogalmazások. Itt található az egészséges vallásos tapasztalat és a hiteles vallásos tapasztalat leírása. Így olvasom Ezékiel könyve 36. fejezetében a 26. és 27. verset, a próféta így közvetítette Isten üzenetét. és adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek. Elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hús szívet. És lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek. Elég szemléletes kifejezés. Adok nektek új szívet és új lelket. A kőszíveteket kicserélem hús szívre. Egy értő, érző, érzékeny szívre. És ez a változás történik meg az Istennel való első és alapvető találkozáskor, vagy az első és alapvető megtérésnél. A korintusi második levél 5. fejezetében Pál apostol így fogalmaz, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és ímé újjá lett minden. Ez is markáns kifejezés, ez egy új teremtés. Tehát ahogy a felülről születés is erre utal, ez a kifejezés, ez egy isteni teremtő hatalom dolgozik. Mint a szél, mint a tűz. Egy isteni teremtő hatalom, ami ekkora változást idéz elő az ember lelki világában. Azzal zárnám a mai előadásunkat, hogy egyrészt gondolom, most mindnyájunkban egy kicsit ott akaratlan is ott kavarog, nem is lehet nagyon kitérni ezzel, az a gondolat, én vajon volt-e ilyen találkozásom, én vajon újjászülettem-e, vagy nem. Egy ilyen első és alapvető megtérés történt-e az életemben, vagy nem. És lehet, hogy egy olyan gondolat is fölmerül, hogy na de hát mit tehet ezért az ember? Amikor ez a kérdés felmerül, akkor eszembe jut egy leírás, nem tudnám megmondani, hol olvastam, arról szólt, hogy valahol egy ifjúsági bibliakör volt, és hát oda járt többek között egy egyetemista lány, és hát egyszer csak oda ment, már oda járt, vagy 2 éve, 3 éve, vagy nem tudni, mikor mondjuk az a jó ideje, és oda ment a bibliakör vezetőjéhez, és azt mondta, hogy ő, neki annyira fáj az, hogy ő nem tud hinni. Mert itt látja, hogy emberekben milyen változás van, és hát személyes hitük van, de ő nem tud hinni, ő mindig csak ugyanott van. És nekem nagyon, nagyon tetszett a válasz, amit adott neki a bibliakör vezetője. Ennyi volt a tömör válasza, nem sokat tehetsz érte, csak ellene. Sejtjük, hogy mire vonatkozott ez a válasz. Hogy is olvastuk az igét? Akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. És most mondtuk, hogy itt egy isteni vonzás, egy isteni munka megy végbe. Az embernek csak az a dolga, hogy szorgalmasan keressen. Ne hagyja föl. De ellene viszont tehet. Akkor magától végbe megy. Ha szorgalmasan keres, akkor az ígéret áll, hogy megtaláltak. Be fog következni. Hogy mikor, senki nem mondhatja meg. Ebben a folyamatban emberileg beleavatkozni nem lehet gyorsítani, nem lehet lassítani. Én ezért szoktam elkeseredni, amikor ugye sokszor látok ilyen evangelizációs kampányokat, most mindegy, hogy melyik felekezetnél, sok felekezetnél előfordul, ahol egyfajta ilyen presszió, érzelmi presszió nehezedik az emberekre. Meg ilyen felszólítások, hogy most dönts Jézus mellett. Nem szabad. Ez avatatlanul nem szabad beleavatkozni ebbe a folyamatba, ezt hagyni kell. Nem sokat tehetsz érte, csak ellene. Nem szabad se sűrgíteni, se lassítani. Ez a titokban zajlik le egy emberi lélek és az Isten lelke között. És az ember csak ellene tehet, tudnélik, ha ellenáll a vonzásnak, mert ahogy mondtam, ez nem ellenállhatatlan vonzás, és netán odáig elmegy, hogy egészen visszautasítóvá válik, akkor biztos nem fog bekövetkezni. Ha valahol megtorpan az istenkeresésbe, nem jár végére a dolognak, nem tart ki a szorgalmas istenkeresésben, akkor vagy ezen, vagy azon megtorpan, ahogy elmondtuk korábban is, és az is lehet, hogy teljesen elfut, és soha több érdeklődés nem tanúsít. Ez mind az ember szabadságában áll. De emberileg beleavatkozni ebben, és ösztönözni, vagy sürgetni nem szabad. És ha még egyet szeretnék hozzátenni, nem lehet értékbeli különbséget tenni abban, hogy valakinek egy rövid idő elég, és úgy következik be az újjászületés, vagy valakinek nagyon hosszú idő kell. Ettől ez egyformán értékes ember, és egyformán hiteles a tapasztalata, csak nem, ahányan vagyunk, annyiféle emberi egyéniségek vagyunk. És úgy sem lehet különbséget tenni, hogy az egyiknek volt valami drámai esemény az élete, külsőleg is látható, a másnál semmilyen nem történt. Nem, csak az mutatja meg, hogy az eredmény látható-e. Hogy van neki új szíve, a régiek elmúltak, és újjá lett minden. És hogy tényleg egy ilyen felülről jövő hatalmas erő alapvető változást hozott a gondolkozásában és az életében, csak ez dönti el a hitelességet. Ez megint csak az egyéniségek különbözőségének a kérdése. Nagyon szeretek egy kifejezést a Bibliában, Pál apostol írja az efézusiakhoz írt levélben, hogy a mennyei angyalok is figyelik ugye, amit az emberért való küzdelmet, és azt mondja, hogy tanulják általa az Isten sokféle bölcsességét. De nekem ez a kifejezés tetszik, az Isten sokféle bölcsessége. Ahány emberi egyéniség annyiféle bölcsességgel tervezi meg és szervezi ennek a titokzatos vonzásnak a folyamatát, és végül azt az intenzív szakaszt, amely a megtaláláshoz, amely az Istennel való találkozáshoz, az újjászületéshez vezet.